summáját nem politikai eszmetörténeti kontextus. Én magam egy másfajta kontextus javasolnék ahhoz a kérdéskörhöz, vagy azokhoz a szövegekhez, vagy szöveghelyekhez, amelyekről szó volna. Viszont beszélni szeretnék egy picit a Margócsi tanár úr nagy Petőfi tanulmányának, romantikus Petőfi tanulmányának, hát talán inkább kiegészítőjeként, mint vitatójaként Petőfi, mondjuk úgy, hogy romantikájának sajátosságáról. Talán erről sikerül valami picit mondanom, illetve másrészt pedig kapcsolódnék Szilágyi Márton 17-es tanulmányának kérdés felvetéséhez, hogy üdvtörténet, vagy politikai, vagy társadalmi utópiája az, amit Petőfi úgy látomásos költészettével kapcsolatban egyáltalán érinthetünk. Nyilván nem titok, hogy azt gondolom, hogy inkább egyfajta üdvtörténeti problémakörbe fogom tárgyalni, mint politikai utópia kontextusába ezt a kérdést. Az a kicsit azért vagyok zavarban, mert ez, amiről beszélni fogok, ez egy ilyen hosszabb gondolkodásnak a folyamatába illeszkedik, aminek nem is Petőfi lesz a főszereplője csak, illetve egyik főszereplője lesz. Ennek következtében kénytelen vagyok néhány olyan előfeltevést használni, ami, hát, hogy úgy mondjam, erősen vitatható, kétséges, nyilván nem axiomatikus, viszont most itt nincs idő arra, hogy ezeket valószínűsítsen, vagy bizonyítsam, pláne arra nincs idő. Némelyekről már itt-ott írtam, némelyekről pedig ebben a hosszabb munkában, amit már elég régóta tervezek, amit most már kidolgozni, majd fogok beszélni. Először is, hogy a kultusznak adjak egy pofont. Én azt gondolom, és ebből indulok ki, hogy Petőfi nem volt inventora szónak mondjuk abban az értelmében, hogy kitalált volna bármi újat, ami elég furán hangzik ugye Petőfivel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy Petőfi inkább egy hihetetlenül tehetséges újrahasznosító figura volt, aki az újrahasznosítás során kisajátít bizonyos nyelveket, bizonyos pozíciókat, sajátjává tesz, konvertál bizonyos költészeti hagyományokat, a népiességtől kezdődően egészen mondjuk a nemesi patriotizmus nyelvének egyfajta demokratizálásával, egészen odáig, hogy az ő nagy előfutára, vagy vagyis pontosabban szorongásának ősforrásával kapcsolatban szintén egy kis sajátító gesztust tesz, ugye Vörös Marti hagyományát próbálja sok tekintetben konvertálni, újraírni, értelmezni, bizonyos értelemben félreértelmezni, ha tetszik. A második premissza az az, hogy a Petőfi termékeny félreolvasása ebben a témakörben, amiben mozogni fogunk, Vörös Marti romántosságára irányul. A romántosság most itt a korabeli önleírás, mondjuk a Teleki József önleírás, ugye, amit Farkas Gyulától tanulhatunk meg, hogy használták a korban, önleírásnak a kifejező metaforája tulajdonképpen azért használom itt, hogy ne romantikát mondjak, ugyanis a tétje az a gondolkodásomnak, meg ennek az előadásnak is, hogy tudunk-e különbséget tenni például a Vörös Marti képviselte romantika vagy romántosság, illetve a Petőfi képviselte romantika között. Nyilvánvalóan tudunk, az egyik ilyen probléma, amiről már írtam, a 2000-ben jelent meg, ugye a naivitás visszanyerésének ábrándja, amelyel Petőfi sokat próbálkozott, ugye ami különösen a népi megszólalással kapcsolatban jelentkezik Petőfinél. Ami minket szorosabban érinthet, az az elveszett paradicsom képzetnek a problémaköre, amely szintén nem Petőfi találmánya, hanem ezt már nyilván a Martinkó tanulmány óta különösen tudjuk. Ez egy Vörös Marti által eléggé jól megírt és körbejárt problémakör, Azt gondolom, megint csak megelőlegezve egyfajta eredményt, hogy Petőfi a politikai költészetében ennek az elveszett paradicsom képzetnek a idézőjeles megoldását kínálja politikai diskurzusban, politikai kontextusban. Végső soron azt gondolom, hogy Petőfi éppen azt a romántosságot, amely Vörös Martinál megjelenik, megpróbálja valamiképpen konvertálni, kisajátítani, újraírni a maga módján, és azt gondolom, hogy rendkívül sikeresen tette mindezt, ugyanis például fölöslegessé teszi idézőjelbe mondjuk Vörös Marti kisebb osztályainak olvasását Petőfi romantikája. A romántosságnak ugye két nagy paradigmáját próbálom működtetni. Az egyiket úgy hívom, hogy Schilleri teleki paradigma, amely egyfajta ilyen a létteljesség elvesztésével kapcsolatos diskurzus, amelynek van egy ilyen determinációs hatóköre, ugyanis arról van szó, hogy egyszerűen így működik. Ugye az emberiség felnő, már nem a görögség által képviselt gyerekkorba él, hanem felnőttként. Ennek következtében ugye a kereszténység érájában egészen másfajta problémák érdeklik, például szenvedés, üresség, hiány, stb. A másik paradigma sokkal kevésbé ismert a magyar romántosságban, vagy romantikus hagyományban, ezt úgy hívjuk, hogy Milton paradigma. Mostanában írtak erről, régen Zentai Mária tanárnő írt erről a Rom kapcsán, aztán legutóbb Szörényi László írt erről, magam is próbáltam valószínűsíteni mondjuk a Véncigány Miltonhoz való kapcsolatát, illetve azóta elég sok, például a Csongor és Tündének elég sok, vagy néhány eleme biztosan Milton hagyományhoz kötődik, de nem is ezek a filológiai vagy szövegszerű megfeleltetések az érdekesek, hanem sokkal inkább az, hogy ez egy autonómia modell a romantikán belül, és az a magyar hagyományban is megjelenik, ahol ugye a lázadásban kivívott autonómia az, ami tulajdonképpen szenvedésre károsztatja az ént, és ennek a szenvedésnek a föloldása, vagy megoldása, vagy a lehetséges megoldásai azok, amelyeket mondjuk a paradicsom visszaszerzésének, vagy paradicsom keresésének folyamatában találtunk meg. Ez a két paradigma a magyar irodalomnak a kicsit elsiratott metafizikus paradigmáját kínálja. Az elsiratása vagy az eltüntetése szerintem többek között Petőfi Sándornak is köszönhető. Erről majd talán kicsit később világos lesz, hogy miért gondolom így. Petőfi látomásos politikai költészetének a hagyományához annyit, hogy nyilvánvalóan apokaliptikus jellegű, ugyanakkor viszont egészen biztosan sok elemében nem az, nem a jelenések könyve. A jelenések könyvének bizonyos elemeit használja, de biztosan nem a jelenések könyvén. A jelenések könyvén nincsen ugyanis olyan, hogy a világ két részre van osztva, jók és gonoszok egymással való harca. Nincs olyan, hogy akkor majd, aki győz, az fogja uralni a világot. Ez leginkább egy gnosztikus tradícióhoz köthető inkább. Azt én nem tudom, hogy Petőfinek milyen gnosztikus kapcsolódásai vannak, de ez a képrendszer egészen biztosan csak egyfajta ilyen pseudo apokaliptikus képrendszer. Igazából nagyon sok mindent erről nem is lehet mondani, ugyanis hát ha megnézzük ezeket a szöveghelyeket, olyan nagyon sok nincs meglepő módon egyébként, akkor azt látjuk, hogy egészen egyszerűen arról van szó, hogy a Földön a mennyország megteremtése, ez a cél, teremtsük meg a mennyországot a Földön, nyerjük vissza az új Jeruzsálem, újra jöjjön el a Földre, újra az Isten előtti szinkróniába élhessen az ember, újra a tökéletes boldogságban élhessen az ember, és ennek a módja Petőfi ezen költészetének ezen szövegeiben a politikai diskurzus, a politikai győzelem vagy vereség. Ez azért azt is jelenti azonban, hogy bizonyos értelemben ugyanúgy, ahogy a naivitásnak a visszanyerését a népies hagyományban próbálja Petőfi elérni, itt is egyáltalán felteszi azt, hogy lehetséges a mennyország földön való megteremtése. Ez egyszerűen csak győzelemtől függ, vagy vereségtől függ. Ez a Vörösmarty-féle tradícióban nem így, vagy nem egészen így van, bár amikor Vörösmarty egyszer azt gondolta, hogy a nemzet az ilyen lesz, mindjárt azokra példát, ugye az a Honszeretet című versnek egy passzusa, utána ezt elég keservesen megbánta, visszavonja az 50-es évek nagy, különösen az előszó gondolatrendszerében. Petőfi ennek a költészeti, Petőfinek ezen eljárásai erősen kisajátítják a szakrális nyelvet, egészen a blaszfémiáig, ha tetszik, emlékszünk ugye a gyertek hozzám az új keresztségre, ugye, hogy véremmel majd lemoslak benneteket, ami hát nem tudok másképp olvasni, mint nagyon erős blaszfém elemet. Tehát, amiről most beszélni fogok, az nem politikai kontextus, hanem Vörösmarty földi menny koncepciójának félreolvasása, vagy legalábbis egy erős kisajátító szándéka Petőfi költészetében, ami többé-kevésbé sikerül neki. A földi menny koncepció Vörösmartynál ez nagyon érdekes kérdés, nyilván első körbe persze biblikus hagyományhoz kapcsolhatjuk, ugyanakkor viszont az is egészen majdnem biztosra veszem, most nem fogom tudni bizonyítani, hogy ez nagyon hasonlóan, hogy az angol romantikában, az angol, főleg az első nagy generációnak a romantikus beszédmódja, ez főleg Milton olvasáshoz kapcsolódik, ugyanis a Milton szöveg teszi lehetővé azt, hogy szekularizálható legyen a Biblia szakrális nyelve, történetté mondható legyen egyáltalán. Tudni, azt, amit ismerünk, az nem biblikus. Tehát ugye tudjuk, paradicsomban nem volt ördög, paradicsomban egy kígyó volt konkrétan betű szerint. Az, hogy ott az egy sátán, az már ugye értelmezési tradíció, értelmezett állapot, amelynek a legtisztább figurális megvalósulása az a Milton szöveg. Erről nagyon sok angol szakirodalom van. Ugye ennek az alapja az Abrams-féle nagy romantika könyv. Na most a Vörösmarty 20-as években, 1825-től kezdődően a 20-as években feltűnő mennykeresése az a 30-as, 40-es évekre ugyan dimenziót vált, de nem tűnik el. És ez a dimenzió már említett Honszeretet című szövegben olvasható, amikor azt mondja, hogy a nemzet Isten képe lesz, nemes, nagy és dicső, hatalma, üdve és neve az éggel mérkező. Ugye érzékeljük, hogy a nemzetet, mint egyfajta isteni pozícióba helyező gesztust a 40-es években még értelmezni és értékelni tudjuk, ugyanakkor viszont az erre adott válasz majd az előszóban például éppen arra kérdez rá, hogy az embernek ez nem kompetenciája, hogy akár a nemzet, akár a haza nevében vagy helyébe állítsa Istent, nem az ember kompetenciája a földi mennyország megteremtése, ez egy isteni kompetencia. Ennek következtében mindenki bűnkövetel, aki megpróbálkozik ennek megteremtésével. Na most úgy gondolom, hogy Petőfi nyilvánvalóan ehhez kapcsolódik, különösen a Levél Váradi Antalhoz című 46-os szövegétől kezdődően, ugye az emberek hasonló lesz az Isten képéhez, stb. Aztán a későbbiekben is ugye megvan a metafizikus eredet és eredeztetés önmagára érvényesítve, illetve az egész nemzetre érvényesítve. Megvan a nagy apokaliptikusnak szánt képrendszer, amikor is egy nagy csatában a jók és rosszak között. Egyébként ez olyan, mint egy az eszénis irodalomnak van, ugye ez a háborús tekesnek a logikája nyilván nem ismerhető, csak zárójel. A nagy csatában fog eldőlni az, hogy valójában megteremthető-e menny a földön, és így tovább, ezeket most nem tudom felsorolni. Ugyanakkor viszont ismerjük, és ezután kezdődik az élet, az örök üdvesség, és élete a mennybe röpülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni. Teljesen tiszta, egyértelmű beszéd Petőfi részéről. Azt kell figyelnünk tehát, hogy azt mondja, hogy ez lehetséges, megteremthető, akarat kell hozzá, politikai szándék kell hozzá, cselekvés kell hozzá, és az új Jeruzsálemnek, a tökéletes boldogságnak a képe visszanyerhető. Gondoljunk arra, hogy ez már megjelenik például a János Vitézben is. Ugye János Vitéz élve átmegy a Tündérországba, és a Tündérország fejedelme lesz. Ez elképzelhetetlen, mondjuk a Vörösmarty féle romántosság hagyományába, ugyanis ott annak a lényege, hogy soha nem teljes, soha nem érhető ez a fajta teljesség. Tudjuk, a mézes hetek alatt is súlyos apokaliptikus képzetek gyötörték a költőt, bár azért az érthető, hogy a koltói évek alatt, vagy a koltói hetek alatt, vagy napok alatt, hát azért a menny mégiscsak a földre szállt. Ezt azért hozom ide kicsit így karikírozva, ha már a karikatúráról volt szó példának, ugyanis ugye ez azt jelenti, hogy megint csak megoldható egy probléma, megint csak beteljesedhet valami, megint csak beteljesedhet az ember boldogsága, megint csak megteremthető a tökéletesség ezen a földön. Ezt a romántos tradíció, tehát a Vörösmarty féle tradíció a magyar irodalomban, hogy az első nagy német generáció, vagy az angol nagy német generáció nem ismerte. Ők egy végtelenre nyitott, állandó szenvedéssel, állandó kereséssel, állandó haladással, stb. Kapcsolták össze, és igazából ugye az antropológiai meglátásuk az volt, hogy az ember az ezért szenved, mert nem tudja ezt a boldogságot megteremteni. Petőfi úgy döntött, hogy meg tudja teremteni. Ugye említettem, hogy már a János Vitézben is, amelynek az első, ugye, amikor zsiványoknál, Jancsi a zsiványoknál jár, ezt rögtön megmutatom, zsiványokra jár, és elképzel, hogy hazaviszi onnan a kincset, akkor már megfogalmazza azt, hogy házat építettek a falu közepén, ékes menyecskémnek, kének oda vezetlek én. Ottan érdekelünk mi ketten boldogan, mint Ádám és Éva paradicsomban. Megoldható, mondja Petőfi, az a nyavajgás, az a szenvedés, az a nyitottság, amely a Vörösmarty hagyományt bizonyos értelemben integrálhatatlanná tette a magyar irodalmi kánonba. Ugye ez európai tendencia, ugye a Néma Janu könyvében ezt erről sokat ír, de itt nem a Biedermeierről van szó, vagy legalábbis nem a Biedermeier létrejöttéről van szó, hanem a Biedermeier lehetőségéről van szó Petőfivel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy azt gondolhatnánk, hogy ezek ilyen véletlenek. Ugyanakkor, hogy végignéztem a Petőfinek, mondjuk, amit így végig lehet nézni, a korai, ha vannak korai szövegei, abból az derül ki, hogy nagyon is tisztában van azzal a Vörösmarty féle, mondjuk úgy, hogy romántos hagyománnyal, amelynek a konvertálásához, vagy az újragondolását végzi el Petőfi, aminek aztán majd a tündérálom lesz az igazán olyan szöveg, ami leszámol, vagy legalábbis megpróbálja racionalizálni, megpróbálja azt a fajta hiányállapotot, azt a fajta léthiányt, azt a fajta szenvedést, stb. Megoldani, amelyet a Vörösmarty tradícióban talál. Azt gondolom, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ebben is nyilván egy új pályát nyit Petőfi. Tehát az a fajta hatásiszony, amelyet Vörösmartyval szemben érez, amely minden szövegén, tulajdonképpen majdnem minden szövegén nyomon követhető, ez a fajta hatásiszony megköveteli, hogy miközben romantikus elemeket használ, ahogyan ugye erről Margócsi tanár úr igen találóan ír, aközben az a romantika nem lehet ugyanolyan, mint amilyet az elődnél talált, hiszen akkor sima epigon volna, ugye márpedig Petőfi magát nyilván, ha azt is mondtam, hogy nem inventor, magát nyilvánvalóan nem epigonként definiálja, hanem abszolút új paradigmanyitóként próbálta meg a saját költészetét fölépíteni. Ugye a tündérálomnak ez a része, ez az éjány vagyok, szólt földiány, emlékszünk, amikor éppen a mennyországot látja, angyalokat, és majdnem leugrik ugye a fiú a szikláról, és akkor visszahúzza visszahúzza egy lány, és akkor azt mondja, hogy lány vagyok, földi jány, nem angyal, ahol vagyunk, ez a föld, nem az ég, és te itt a mélybe estél volna, ám de én mentésedre még jókor jövék, legyünk tehát a földön, válaszoltam, ugye? Persze, mint Koltón, nyilván. Válaszoltam, földön vagy égen, az mindegy nekem, csak oldaladnál, kedves oldaladnál, hisz ahol te vagy, ott az én egem. Ugye ez a szöveg nem politikai kontextusban, de ugyanígy az égnek a földön való megteremthetőségét a beteljesedett szerelemtől teszi függővé. Ez egy nagyon érdekes folyamat, ugyanis úgy láttam, hogy Vörös Martin egy fordított folyamat játszódik le. Vörös Martin 25-ig terjedő, mondjuk így korai szövegeiben, mondjuk a szenvedést, vagy a nyitottságot, a léthiányt, azt a be nem teljesültséghez kötötte, de feltételezte azt, hogyha megtörténne a beteljesülés, mondjuk a szerelemben például, akkor megszűnne ez a fajta léthiány. Ugyanúgy, ahogy a társadalmi problémák tekintetében, ha megoldódik, a királyt fölrobbantjuk, akkor megoldódik a boldogság a földön. Ugye a tökéletes boldogság meglehetősen egyszerűen elgondolt képlete. Vörös Marti 25 körül eljut odáig, és szerintem ez adjából a Milton olvasással kapcsolható össze, ugyanis 25 körül van levelünk a Stettner és Fábián Gábor között, ahol ott ajánlja a Bessenyei Sándor fordítást Fábián Gábornak a Stettner, tehát úgy gondolom, hogy az jelzi azt, hogy ott elkezdtek érdeklődni, és ugye Milton bekerül a képbe. Vörös Martinak van Milton kötete egyébként az akadémián, mondjuk csak az első könyvet olvasta el, azt láttam, meg a másodiknak a 81. sorát, tehát azért többit angolul nem, valószínűleg németül olvastat, illetve nagy valószínűséggel a Bessenyei féle szöveget, és a Földi menny című versnek az idézete, amelynek ugyan a forrását szó szerint nem találtam meg Bessenyei fordításba, tehát, hogy mennyet kell a földön is keresni, mennyet a föld úgyis elveszendő. Ez nagyon erősen haj az arra, ahogyan mondjuk a paradicsomból való kiüzetés híre reagál Éva a Milton szövegben. Nagyon sok párhuzam van, akár mondjuk a hadadúrnak az Istent, hát nem is káromló, meg ostorozó, de mégiscsak az Isten a perlekedő, ugye a sivatagban perlekedő beszéde, az Ádámnak a beszéde, a paradicsomból való kiüzetésre, illetve hírére adott reakciója tulajdonképpen. Ugyanígy Romról nem is beszélve, azt az Entai tanárnő már szerintem eléggé jó bizonyította, illetve hát a Csongor és Tündébe különösen majdnem szó szerint megjelenik a tudósnak, a már bukott tudósnak a monológiában, hogy miért kell születnem, stb. Ez Ádám, megint csak az Ádámnak a lamentálása tulajdonképpen. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a 20-as éveknek azok a kiseposzai, tehát amelyek mondjuk a Vörösmarty romántosságnak egy nagyon erős dokumentumai vagy szövegei, azok úgy tűnik, hogy valóban valamiféle erős miltoni hatás, vagy miltoni ikletettséggel rendelkeznek. Na most, ezt azért mondom, mert Petőfinél ez a folyamat fordított. Petőfi, aki ugye olvassa Vörös Martit, tisztában van a Vörös Marti féle nyitottsággal, metafizikus, mondjuk elveszettséggel, az antropológiának a meglehetősen pesszimista, még akkor is, hogyha isteni és emberi angyal is ember együtt adja ki az embert, mint minősége, de mégiscsak probléma, lásd az emberek szöveget. Ezzel tisztában lévő Petőfi ahhoz, hogy a saját romántosságot megteremtse, vagy a romantikáját megteremtse, mert hát mit teremtene meg mást, milyen diskurzusban beszélne másban, ahhoz az kell, hogy újra kalibrálja ezt a problémakört, és ezt a problémakört úgy kalibrálja újra, hogy megteremthetővé teszi a politikai, vagy azt gondolja, hogy megteremthető a politikai költészettel, vagy a politikai cselekvéssel a földi paradicsom ebben az életben tulajdonképpen. Azok a következtetések, amiket ebből, illetve még a naivitás visszanyerésének problémájából levontam, azok az egész magyar, szerintem elég nagy jelentősége van, ha ez igaz, ha csak ennyi is igaz belőle, elég nagy jelentősége van szerintem a magyar irodalmi kánonra nézve, ugyanis mivel Petőfi sikeres konvertálást hajt végre, sikeresen sajátít ki, ugye demokratizálja például a nemzetről való beszédet, gondoljunk csak a Magyar vagyok című versére, amelynek minden egyes eleme egytől egyig a nemesekre érvényes. Mindig is a nemesi patrióta hagyománynak vagy önképnek az elemei voltak. Erre jön egy Petőfi, ez a Petrovics nevű, eredetileg Petrovics nevű fiatalember, aki se nem nemes, se nem igazán magyar, mármint abban az értelemben, hogy egy nemes genealógiai magyarnak számított, és fogja és elmondja, hogy ő miért magyar, az összes sztereotípiát önmagára kezdi érvényesíteni, ezzel lehetővé teszi, hogy kinyílik, ugye egyfajta demokratizálódik a zárt nemzetfogalomnak a szótára, azért mondhatom én is Milbaerként, hogy magyar vagyok, mert a Petőfi egyszer magára érvényesítette mindezt. Úgy gondolom, ugyanezt a gesztust végzi el a romantikával kapcsolatban Petőfi, azzal, hogy veszélyteleníti tulajdonképpen metafizikus értelemben, visszazárja a Vörösmarty-féle gondolkodást egy evilági, politikai gyakorlatban. Egyébként ez egy francia modell, ez a franciás modell nem véletlenül csinálja, amennyire ezt meg, nyilván nem értek hozzá, de mennyire ezt meg lehet állapítani, ez egy erősen franciás modellként jeleníthető meg. Ezzel azonban azt kell mondjam, hogy valóban utat nyílt a Biedermeiernek a magyar hagyományban. Ezzel azonban azt kell mondanom, hogy utat nyit például a romantika gicsesedési folyamatának, ugyanis innentől kezdve valóban csak eszközökként, metaforákként, képekként jelennek meg azok a képzetek, amelyeknek mondjuk Vörösmartynál még nagyon erős filozófiai, ontológia vagy ismeretelméleti kontextusa volt. Gondoljunk arra, hogy mondjuk csillagot nézünk, ugye a négy ökrös szekéren válaszol magunknak csillagot. Ugye ez egy gyönyörű, nagyon kedves vers, nagyon szeretjük. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a csillagot, az éjszakai eget, meg az eget nézni egy romantikus számára azt jelenti, hogy ilyen picik vagyunk, és végünk van, mert ránk fog szakadni a mindenség, és a mindenséghez képest semmik vagyunk. Ehhez képest pedig tulajdonképpen van egyfajta ilyen domestikálása ennek a metafizikus horrornak, ennek a metafizikus rettegésnek, amely Vörösmarty költészetében még jelen van. Teljes mértékben érthető, hogy a magyar hagyomány az miért gondolja inkább Petőfit, a Petőfi-féle romantikát miért gondolja inkább a romantikának, és miért nem a Vörösmarty-félét, ugyanis egészen egyszerűen a Vörösmarty-féle az csak kérdéseket tesz föl, és nem tudja őket megoldani. Amikor megpróbálja megoldani, akkor viszont meglehetősen felemás megoldásokat kínál a magyar hagyomány számára. Egyébként ezeket a felemás, gondoljunk a Tündének mondjuk a halhatatlanságból való lemondására például, de ezeket a felemás megoldást, vagy a nemzetet, mint ugye Isten képét próbáljuk meg fölnagyítani, ezeket a felemás megoldásait azért keservesen és mindenestül visszavonja nyilván a 48-40, tehát a 49-es bukás hatására a kései nagy verseiben, az előszóról nem kell beszélnem, amely egyértelműen a két variációja, kétfajta történelmi koncepciót mesél el. A Véncigány az sokkal érdekesebb, ugyanis a Véncigány mindenestül visszavonja például az autonómia modellt, tehát a lázadásnak, gondoljunk az összes a fő lázadás képzeteket sorolja föl, ugye, a Prométeuszt is belevéve, a Káin Ábelen keresztül, az Ádám lázadásáig, illetve először ugye a Lucifer, tehát a Sátán lázadásáig, egyértelműen még a sorrend is megfelel annak, ahogyan a Milton szövegben, a 12. énekben ugye végigvezeti azon Ádámot az arkangyal, hogy mi a következménye annak, hogy ő elbukott. Vörösmarty a Véncigányban ezeket a lázadás képzeteket, amelyek a romantika hagyományában még abszolút pozitív, várakozással teli szituációt teremtettek, hiszen az ember szabad, autonóm, önálló lény, se nem állat, se nem Isten. Ezekre azt mondja, hogy ennek vége van. ennek nincsen értelme, a tovább elbukott tulajdonképpen ez a fajta lázadás. Szerintem a Petőfinél talán a Szörényi László tanulmányát követve talán a Szörnyű idők az a szöveg, amely bizonyos értelemben azt a fajta optimizmust visszavonja, vagy hát igen, visszavonja, vagy kétségbe vonja, amely a földi menny megteremtésére vonatkozik. De azt gondolom, hogy nem egészen így van, mert itt ott nem arra vonatkozik, hogy meg lehet teremteni, hanem arra, hogy nem sikerül megteremteni. Igazából azt a fajta hitet, amely Petőfi szövegekből, optimista hitet, ami Petőfi szövegekből kiolvasható, szerintem nem vonta vissza, hanem csak azt kellett belátnia, hogy győzött a gonosz igazából, és nem a jó, de ez benne volt a pakliban. Köszönöm szépen a figyelmet!